Folytatódik a Vállalatok és Piacok az Inforádió gazdasági magazinja, a mikrofonnál Sipos Ildikó. A műsor második felében arról lesz szó, hogy október 14-től lakossági állampapír már nem ajánlható fel lombard hitelfedezeteként. A portfólió október 7-i összegzése szerint augusztus végén a forintos lakossági állampapírok állománya megközelítette a 8600 milliárd forintot, csak a MAPLUS állománya augusztusban 308 milliárd forinttal nőtt, ami nagyjából a teljes augusztusi jegyzésnek felel meg. A szuperállampapír mellett a nagyobb kategóriák közül egyiknek sem sikerült nettó tőkebeáramlást elkönyvelnie. A folyamatok hátteréről a tőzsdei szakértőt kérdezem. Az ingatlan piacot érinti az a változás, hogy főként Budapesten közelít a teljesen felújított lakásokára, az új lakások árához. Ebben annak is szerepe van, hogy akár hosszú hónapokig is eltarthat alkalmas mester hiányában a lakásfelújítás. A rugalmas munkarend és a rugalmas munkaidő a legfontosabb szempont a 16-28 éves korosztály számára a munkahely kiválasztásában. A PVC szakértőjét az idei munkavállalói preferencia felmérésről kérdezem. Tartsanak velünk továbbra is! A folyamatban lévő ügyleteket nem érinti, hogy október 14-től egyik lakossági állampapír sem ajánlható fel lombard hitelfedezeteként, mondta az Inforádiónak a tőzsdei szakértő. Az Államadósságkezelő Központ október 7-én jelentette be, hogy szigorítja a lakossági állampapírok értékesítését. Korányi G. Tamást kérdeztem a döntésről és annak hátteréről.
Utóbbi hetekben már várható volt, hogy valamilyen lépés készül, ugyanis egyre több szó esett arról szakmai körökben, hogy az állampapírok nem oda jutnak el, ahova a kormányzat szánta. Ugyanis alapvetően a nagybankok privátbanki ügyfelei vettek föl ezekre lombard hitelt, tulajdonképpen nem is feltétlenül saját döntésük nyomán, a privátbanki ügyintézők beszélték rá erre az ügyfeleket néhány banknál, azért, mert a adott banknak jó volt, hogyha értékesítési jutalékot kap az eladott állampapírból, ráadásul ez tökéletes fedezet volt, még akkor is, hogyha a korábbi előírások szerint a lakossági állampapír a bank teljes fedezetben elfogadott értékpapír portfóliójának legfeljebb 10%-a lehetett. Ez azonban egy elég nagy mennyiség, és úgy tűnt, hogy kevés ügyfélnél koncentrálódik igen jelentős összegű állampapír, lombardírozott állampapír. Hát egyes bankok maguk döntöttek arról, hogy milyen beszámítási arányban fogadják el ezeket. Állítólag volt olyan bank, aki 95%-ban is elfogadta bizonyos ügyfelektől. Azért az összes ilyen történet, ahol nem mindenki számára meghirdetett, mindenki számára elérhető konstrukcióról van szó, hanem a kedvezményezett ügyfelek, legnagyobb ügyfelek, privátbanki ügyfelek, ismerős ügyfelek, én nem tudom, hogy nevezzük, bizonyos köre ért el az átlagosnál sokkal magasabb hozamot, ez azért mindig romboló hatású a teljes pénzügyi életre nézve, tehát azt gondolom, hogy helyes, hogy ilyen korlátozás belépett. Egyébként csak egy adalék, hogy milyen hozamot is érhettek el. Hát 95%-os beszámítási árnál, hogyha valakinek volt erre felesleges 100 millió forintja, megvette rajta az államkötvényt, majd utána ezt erre lombard hitelt vett fel 95 milliót, akkor ugye 5 millió forint tényleges pénze volt benne. A többi 95-ből ugyanezt a kört újra megfuthatta, legközelebb mondjuk már csak 90 millió hitelt, és 85 millió és 80 millió, de ha 4 kört meg tudott játszani, aminek azért van időigénye, mert egy ilyen kör azért 1-2 hétbe beletelt, amíg megkapta a hitelt, abból megvette az állampapírt, azt újra letette fedezetként, és megvárta, amíg megjelenik számláján az újabb hitelpénz. 3-4 kört meg lehetett csinálni. 4 kör esetén az a 20 millió, ami a 100 milliójából ténylegesen hasznosul 5 évig állampapírba, arra az a hozam, amit ő realizál, figyelembe véve, hogy az állampapírnak 4,95% az éves hozama, ha 5 évig megtartja. Ugyanakkor a lombard hitel kamata a legjobb ügyfelek esetén, hiszen állampapírral van fedezve, nem igen több 2%-nál. Ez annyit jelent, hogy az a hozam, ami nála megmaradt, az elérheti a 60-70%-ot is.
Mi van a folyamatban lévő ügyletekkel, vagy lehetnek-e folyamatban lévő ügyletek?
Ha valaki eldönti, hogy egy ilyen ügyletet csinál, akkor nyilván megadja a megbízást, odahelyezi a pénzét, megveszik az állampapírt, azt letétbe veszi a bank, megköti rá a hitelszerződést és folyósítja a hitelt. Ez azért egy 1-2 hetes folyamat, tehát amikor 7-én kijön jöttek a hírek, hogy 14. dátummal állítja le az államadósságkezelő központ, illetve az MNB, tehát a Lombard hitelezési lehetőséget, akkor ezt nagyon helyesen tette, mert egy csomó ügylet éppen menet közben volt. Azt gondolom, hogy újabb ügyleteket a bankok ezután már nem indítottak el, egy hét alatt nem is nagyon megy ez végig. Az viszont, hogy a folyamatban lévő ügyletek befejezésére volt egy pár nap idejük, ez szerintem teljesen méltányos.
Tehát akkor ez a menet közben lévő ügyleteket nem érinti ez a rendelkezés?
Azok le tudtak futni, tehát azt jelenti, hogy október 14-e után már új hitelt, prémium lakossági állampapírra a bankok Lombard hitelt nem folyósítanak, de az addigi szerződések természetesen élnek, tehát az a nem tudom mennyi, mert ez ugye nyilván banktitok, de néhány száz ügyfél ezzel jól járt. Látni kell, hogyha egy országban kettős kamatrendszer alakul ki, tehát a lakossági állampapírokra az állam extra magas kamatot fizet, miközben a pénzügyi élet összes többi szereplője nulla vagy egész minimális kamatot kap, akkor mindenki megpróbál ügyeskedni.
Korányi G. Tamás tőzsdei szakértőt hallották. Több fővárosi kerületben már csak nem azonos az újépítésű és a tökéletesen felújított, használt lakások ára, állapítja meg az OTP ingatlan.hu. A portfólió vezető ingatlan piaci elemzője szerint sok vásárló el szeretné kerülni az akár évekig is eltartó felújítási munkát, ez is oka ennek a tendenciának. Mester Nándort kérdeztem.
Ezek általában azok, amelyek körülbelül 6-8 évvel ezelőtt épültek, kitűnő a gépészetük, korszerű a nyilászárók, esetleg külső szigetelésen is átesett épületekről beszélünk. Az egyik ok, ez a nagyon magas ár, és az, hogy az emberek ugye nem nagyon szeretnének bajlódni a majdnem új lakásukkal, úgyhogy olyat keresnek, amit csak kicsit kell úgy belül a saját képükre formálni. Hozzáteszek még egy dolgot. Erről nagyon keveset beszélnek, hát elsősorban a kivitelezők, hogy a új lakásoknak a minősége az csaknivaló. Vagy legalábbis a jelentős részüknél, részben azért, mert a szakemberi hiány miatt nem megfelelően képzett emberekkel végeztetik el a kivitelezést. Növekvő arányúak a minőségi problémák, viszont az ugye egy nagyon magas árral társul.
Gondolom, hogy a teljes felújítás, vagy a tökéletesen felújított használt lakás, az azért nem egy egyszerű tisztasági festést jelent, vagy mondjuk a nyílászáró csere, hanem azért ennél többről van szó, ennél többet keresnek.
Nyilván itt arról van szó, hogy találkozik az a fajta ilyen kivitelezői szemlélet, vagy befektetői szemlélet, ami abban áll, hogy ugye megpróbálnak hát viszonylag rossz állapotú lakást nagyon jó állapotúra hozni, ahol persze rengeteget kell költeni arra, hogy ez úgy nézzen ki, mintha új lenne. Nagyon fontos az még, hogy ugye néhány hónappal ezelőtt a kormány picit átalakította a támogatási rendszernek azt a részét, ami a használt lakásokra vonatkozik. Egyrészt megemelte az értékhatárt, ugye korábban 35 milliós értékhatár volt, tehát már azért manapság hát egy egyszobás lakást lehet kapni. A másik pedig az, hogy ugye belépett a piacra részben a bővített csok, részben pedig a babaváró hitel, amit szintén elég sokan vesznek most már föl, és ha mindent összeadnak, akkor megvásárolhatnak egy ilyen 45-50 milliós két és fél szobás lakást, viszonylag jó helyen, újszerű, és az átlagos lakások közti olló, erre egyébként az OTP-s elemzés is ugye rámutatott, ezt csak alátámasztani tudom, növekszik ez a különbség, tehát nyílik az olló, még egyértelműbbé válik az, hogy milyen minőségi különbségek vannak egy ugyanabban a lokációban lévő nagyon gyenge állapotú lakás és egy teljesen felújított lakás között.
Mester Nándort, a portfólió vezető ingatlanpiaci elemzőjét hallották. A rugalmas munkarend és a rugalmas munkaidő a legfontosabb szempont a 16-28 éves korosztály számára a munkahely kiválasztásában, derül ki a PwC 2019-es munkavállalói preferencia felméréséből. Örkényi Zoltánnal, a tanácsadó cég HR vezetőjével beszélgettem.
Azt látjuk harmadik éve, hogy ezt a kutatást végezzük, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy a fiatalok, tehát itt elsődlegesen az Y és az Z generációra kell gondolni, nagyon tudatosak, amikor munkahelyet választanak. Azt is látjuk a felmérésből, hogy több mint 90%-uk nagyon alaposan utána néz, hogy milyen vállalatot választ, és a vállalaton belül gyakorlatilag milyen a megélés, milyen percepciók fűződnek az adott brandhez. Nagyon érdekes az is, hogy természetesen ez elkerülhetetlen, hogy az anyagi típusú tényezők elől legyenek. Viszont ha a top 10 preferenciát megnézzük, hogy mi fontos a fiatalok számára, nagyon érdekes, hogy azt találjuk, hogy csupán egyetlen egy pénzben juttatási elem van. Jelenleg a harmadik helyre sorolódott az, hogy mekkora az alapfizetés, ami viszont azt jelenti, hogy 9 olyan tényezőt találunk, ami viszont tágan értelemben vett nem pénzbeli juttatás. Az első helyen a rugalmas munkavégzés és munkaidő áll, ez egyébként a harmadik éve folyamatosan az első helyet foglalja el, és ez azt jelenti, hogy a fiatalok számára nagyon fontos az, hogy az ő kezükben legyen a kontroll az idejük felett. A második helyen pedig egy olyan tényezőt mértünk az idei évben, ami újszerű, és eddig nem mértük, ez a stabilitás és kiszámíthatóság, ami alatt azt értjük, hogy gyakorlatilag mennyire tervezhető és kiszámítható például a munkaterhelés az adott vállalaton belül. És azt látjuk, hogy ez a kettő, ez kéz a kézben jár, és a fiatalok számára rendkívül fontos. Egyrészt, hogy az idejük feletti kontroll is az ő kezükben legyen, másfelől pedig az, hogy az a munkaterhelés az kiszámítható legyen a vállalaton belül, és csak ezt követi az alapfizetés.
Vizsgálja esetleg azt a felmérés, hogy mely iparágak azok, amelyek meg tudnak felelni ennek?
Vizsgáljuk azt is, hogy az iparágak tekintetében hogyan alakul a preferencia, és hogy melyek azok a szektorok, amelyek leginkább népszerűek a fiatalok körében. Ebben azt gondolom, hogy nagy változás nincs a korábbi évekhez képest. A technológiai területek, a telekommunikáció, vagy itt a pénzügyi szolgáltató szektor igen népszerű, viszont az úgynevezett SSC szektor is kellő népszerűségnek örvend az idei évben is.
Ez micsoda pontosan?
Ezek azok a szolgáltató központok, ahol koncentráltan egy-egy funkcióban látnak el különböző vállalatoknak szolgáltatást itthonról például, és azt gondolom, hogy Budapesten rengeteg ilyen úgynevezett SSC működik, de ma már a vidéki városokban is, ahol főleg azokat a fiatalokat keresik ezek a munkáltatók, akik több nyelven is beszélnek, és mondjuk adott esetben valamilyen bölcsész diplomával rendelkeznek. Mérjük azt is egyébként a felmérés keretében nem csak iparág, illetve szektor szerinti népszerűséget, hanem azt is, hogy milyen típusú vállalatok azok, ahol el tudnák képzelni az életüket a későbbiekben a fiatalok. Azt láttuk, hogy az idei évben a fiataloknak a 63%-a válaszolt úgy, hogy ő multinacionális vállalatnál nagyon szívesen dolgozna, ami viszont nagyon fontos, hogy 28%-uk, tehát közel egy harmaduk a startupokat is ilyen ideális munkahelyként vagy vállalatként nevezte meg. És a megkérdezetteknek körülbelül alig több, mint az ötöde vélekedett úgy, és adta azt a választ, hogy számára az állami szféra is vonzó munkavállalási lehetőség lehet.
Őrkényi Zoltánt, a PwC HR vezetőjét hallották. Ezzel a vállalatok és piacok véget ért, a műsort meghallgathatják vagy letölthetik a www.infostart.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő, Sipos Ildikó.